Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Érdekes emberekről szóló magazin műsort hallgatják, és ebben a mai műsorunkban többféle módon is megvalósul ez az alapgondolat, hogy érdekes emberekről lesz szó. Meg fogják rövidesen tudni, hogy miért. Sok szeretettel köszöntöm Kuris István László önkormányzati képviselő urat. Örülök, hogy elfogadtad a fölkérést erre a beszélgetésre. Most nem ebben a minőségedben beszélgetünk, gondolom, hogy ez is megérne néhány gondolatot, hanem abból az apropóból ültünk le beszélgetni, hogy 250 éves a kiskohalasi Szent Péter és Pál főplébánia, és hát ezzel kapcsolatos eseményekről szeretnénk kérdezni téged.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és hálás vagyok a lehetőségért, hogy van mód és lehetőség most ezekről az eseményekről beszélgetni. 1769-ben járunk, amikor Mária Terézia parancsára területet kap Kiskunhalason a katolikus közösség arra, hogy ide érkezhessen egy pap, ugye a török idők után, és újra lehessen alapítani a katolikus közösséget. 1769-ből származik az első olyan bélyegző, amely alapján tudhatjuk ezt a dátumot, amelynek ugye idén van 250. éves jubileumi évfordulója. Az első katolikus atya megérkezésével meg is kezdődik a templomnak az építése, amely az első templom, amely ugye jóval kisebb volt a mainál, a sok átépítés és bővítést követően, 1770. október 6-án kerül felszentelésre. Az október 6-ai dátum is ismert, ezért minden évben október 6-án a helyi közösségnek van egy olyan óriási ünnepe, amellyel igazából a saját közösségének a legszentebb épületét köszönti, ha mondhatjuk így, születésnapja alkalmából. Ennek a 250 éves jubilómi évnek a programjai idén a Szent Péter és Pál ünnephez kötődően kezdődhettek el itt Kiskunhalason. Hozzik Zsolt plébános atya hirdette meg ezt a jubilómi esztendőt, és egészen a következő évig, amikor magának a templom szentelésnek a 250. évfordulóját ünnepeljük, akkor fog ez a jubilómi esztendő záródni. Számos lelki, kulturális és közösségi esemény épül arra, hogy a 250 évet valóban szépen és úgy tudjuk megünnepelni a katolikus közösségben is, igazából az egész városban, hogy adjon erőt ahhoz, hogy még legalább 250 évig kitartsunk itt a hitben és itt a városban.
Én úgy gondolom, hogy nem csak 250 évig fog kitartani itt a városban ez az egyház, hanem jóval tovább, legalábbis erre jó reménységünk van. Olvastam abban a rövid leírásban, amit kaptam tőled, hogy már ebben az időszakban, amikor épült a templom, ekkor formálódott egy érdekes lengyel kapcsolat.
A templomnak számos lengyel kapcsolata van. 75 évvel ezelőtt, a II. Világháborúban sok ezer lengyel érkezik, menekül Magyarországra, és volt egy olyan lengyel házas pár, akik a környékben több helyen, de nagyon hálásak vagyunk azért, hogy itt Kiskunhalason is munkálkodhattak. A II. Világháború után egy lengyel menekült házas pár az, aki kifesti a templomot, és a jelenlegi formájában is ez látható, ugye a most zajlott felújításoknak köszönhetően sokkal tisztább képben jelennek meg ezek a falfestmények. A templomba, hogyha betérünk, akkor a baloldali hajóban még az is különlegesség, hogy a Częstochowai Fekete Madonna kegyképet is fölfesti ez a lengyel házaspár. Ez az újabb lengyel szál, amely ugye 75 évvel ezelőtt került a templomba. És hát nem kell sokat visszalapozni a helyi történelemkönyvben, ha mondhatom így, egy évvel ezelőtt tavaly nyáron a testvérvérsi kapcsolatoknak köszönhetően az Újszandeci Bazilikában őrzött Jézus színeváltozáskori arcképét mutató kegyképnek a másolatát kaptuk meg az Újszandeci Bazilika plébánosától, aki személyesen hozta el ezt Kiskunhalasra ajándékként a kiskunhalasi egyházközségnek.
Egy gondolat erejéig visszatérve erre a kedves lengyel házaspárra, említetted, hogy nem csak a templomot festették ki, hanem képet is ők készítették el. Őnekik valami művészi hajlamaik voltak, vagy más a történet?
Lengyelországban is számos templomot találunk, amely teljesen a kiskunhalasihoz hasonló képekkel rendelkezik, és itt a környékben is sok olyan kiskunsági város van, ahol ők, amikor a II. Világháború miatt ide menekülnek, akkor ott elvállalják ezt a szolgálatot, hogy kifestik a templomokat.
Kedves hallgatók, a történelem az mindig tanít bennünket. ez a történet is, amit most hallhattunk, azt hiszem, hogy sokunkat el kell, hogy gondolkodtasson. Addig is, amíg talán magunkba fordulunk, és forgatjuk a szívünkbe ezeket a most hallott gondolatokat, hallgassunk egy kis zenét, és néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Ismét sok szeretettel köszöntjük a Halas Rádió hallgatóit. Kuris István Lászlóval beszélgetünk a kiskunhalasi plébánia templomban zajló eseményekről, és az előzőekben már elhangzott az a gondolat, hogy erőteljes lengyel kapcsolatok formálódtak a történelem során. Hát itt folytatjuk most, hiszen nagyon aktuális ez a gondolat.
Az előző években számos olyan lengyel kapcsolatot tudtunk erősíteni Kiskunhalassal és a lengyel barátainkkal, amelyek a város politikai kapcsolatain túlmutatnak már. Ugye számos oktatási intézménynek is van lengyel kapcsolat a Kiskunhalasról, viszont elkezdtük elég komolyan kiépíteni az egyházak közötti kapcsolatokat. Ugye ennek egyik jele volt az előbb is említett kettkép másolat Kiskunhalasra érkezése, de a tavalyi ősz folyamán egy út során sikerült eljutni Krakkóba és Częstochovába. Częstochovában találkozhattunk személyesen Marian Adam Valigóra atyával, ő a Częstochovai kegyhely, a Jasnagórai kegyhelynek a házfőnöke és a templomnak az igazgatója. Ő is rendelkezik magyar szálakkal, Kiskunhalasi látogatása során is magyarul mutatta be ezt a szentmisét, magyarul szólt a hívekhez, hiszen több éven át tanult ő itt Magyarországon. Egyébként az atya 1966-ban született, és 1987-ben lépett be a magyar alapítású pálos rendbe, ahol 6 év tanulmányok után tehetett örök fogadalmat. Krakkóban, Lengyelországban kezdett elő tanulni, és 1994-ben szentelték pappá Częstochovában a Kegy templomban. És fiatal szerzetes volt, amikor Pécsre, a pécsi pálosokhoz került, és a több év itt töltött időszaka folyamán nagyon szépen sikerült neki magyarul is megtanulni, és megismerhette a magyar nyelvi, történelmi és kulturális értékeket. Aztán visszakerülő Częstochovába 2014-ig ő a kegyhelynek az igazgató helyettese, majd abban az esztendőben kinevezik a 97. házfőnöknek, és ez a Częstochovai kolostor, ez a pálosrend legnagyobb kolostorának, több mint 100 szerzetes lakóhelyének az igazgatója és elöljárója. Számos magyar zarándok, akár egyénileg, akár autóbusszal, de most már külön zarándokvonatot is szerveznek Częstochovába. Számos magyar zarándoknak a fogadója ő, szívesen és nagy szeretettel találkozik a magyar zarándokokkal. A zarándok helyett egyébként évente közel 5 millióan keresik fel Lengyelországban, hiszen számos olyan kulturális és történelmi értékkel rendelkezik, amelyre úgy gondolom, hogy nem csak a lengyelek lehetnek büszkék, és nem csak a lengyelek hitét erősítheti, hanem szerte a világon valamennyi hívőnek.
Visszautalok arra a leírásra, amit kaptam tőled, ebben valami olyasmit olvastam, hogy Lengyelországnak az egyik fontos lelki központja ez a hely, és ha jól értettem a szavaidat, te személyesen voltál ezen a helyszínen. Milyen benyomások értek ott, és mi az, amit azt hiszem, hogy örök életre megőrzöl magadban?
2012 tavaszán járhattam először Częstochovában, amikor pontosan március 15-én voltunk kint, és akkor részesülhettem egy olyan élményben, hogy a kegyhely orgonájához felengedtek, hogy itthon több templom kántoraként teljesítek szolgálatot hétvégente, és március 15-én a magyar nemzeti ünnepünkön minden órában van egyébként szentmise Częstochovában, de a reggeli hetes szentmisén, amelyet egy spanyol püspök mutatott be, énekelhettem és orgonálhattam a templomban, és óriási élmény volt, hogy az ősi magyar himnuszunkat, a Boldogasszony anyánkéneket vezethettem és orgonálhattam ezen a szentmisén. A másik élmény az 2018. októberi, amikor a testvérvárosból, Újszandezből indultunk Częstochovába, és nagyon megkésve érkeztünk oda, viszont a Marian Valigóra atya fogadott minket személyesen, és invitált bennünket egy szentmisére, és hát egy újabb kis csoda, hogy magyar nyelvű szentmise volt, mert egy magyar újmisés atya tartózkodott Częstochovában, és az ő szentmisején vehettünk részt, a magyar szentmisén, ahol egyébként megáldották a testvérvárosi zászlóinkat is tavaly októberben.
Úgy gondolom, hogy az ilyen lelki-szellemi muníció meglehetősen sokáig kitart az emberben, de időnként azért nem állt ezt fölfrissíteni, tehát gondolom, hogy vissza fogsz majd térni, ha lehetőséged adódik.
Mindenképpen szeretnék, hiszen Márián atya kiskolonosi látogatása során az elutazás előtti pillanatokban egy újabb ajándékról sikerült vele egyeztetni, ő ígéretet tett arra, hogy segíti a kérésünk megvalósulását, és mindenképpen sor fog még kerülni majd egy általunk Csenztóvába szervezett újabb zarándoklatra.
Kedves hallgatók, egy néhány percig ismét zene következik, majd folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Az előzőekben elhangzott már a pálosok neve, most velük folytatjuk, és ahogy itt a beszélgetés szünetében pár szót váltottunk egymással, hát azt hiszem, hogy izgalmas sztorik is el fognak majd hangozni a pálosokkal, meg a svéd-lengyel háborúval kapcsolatban, amit valljuk be őszintén nem nagyon ismerünk sokan. Hallgatunk.
A hétvégén Kiskunhalasra érkezett vendégünk egy szerzetes atya, a pálos rendnek a tagja. Ugye a pálosok remeték összehívásából kialakult szerzetes rend. A remetesség igazából a kereszténységgel már egyidős itt Magyarországon, de 1250-ben Boldog Özséb az, aki összehívja a Pilisben remetéskedő, mondhatni, atyákat, és így alakul meg a pálos rend, egy magyar alapítású férfi szerzetes rend, és ez 1250 óta igazából a mai napig is működő szerzetes. Rend. Magyarországon is több helyen jelen vannak, ugye a legközelebbi ilyen hely az egy Kiskunmas, a Kiskunfregyháza melletti Pálos Szentkút, kiskegyhelyünk. Ott vannak a Sziklatemplomban egyébként Budán, illetve Pécsen van az ő magyarországi központjuk, de a pálos szerzetesek legnagyobb központja az éppen Csenztohovában van. 1382-ben kerülnek oda a magyarországi pálosok Csenztohovába, és ők nevezik el az ottani helyet Jasznagórának, Fényes hegynek, amely így igazából alapjaiban is alapszik a magyarokra, a magyar pálos szerzetesekre. 1382 után szépen fejlődik az ottani helyszín, és egy erődítményhez hasonló várfalakkal körülvett kolostort és templomot emelnek. Ez a templom is Csenztohovában többször bővítésre kerül, hiszen látják, hogy igen kicsi annak a közösségnek, amely ott évről évre felkereste ezt a templomot. 1655-ben történik egy különleges történelmi esemény, egy háborús esemény igazából Lengyelországban. A svédek megtámadják a lengyeleket, és számos nagyváros elesik Lengyelországban. Nagyon sok lengyel katona veszti életét, és ezért csupán 170 katona és néhány tucatnyi szerzetes az, aki fegyverrel és imával védi a csenztohovai erődítményt, igazából ezt a várfallal körülvett kolostort, akik ellen 3000 svéd katona érkezik Csenztohovába, és akarják bevenni ezt a helyszínt, és a lengyeleknek egy óriási megerősítést adott az ő Máriába vetett bizalmuk és istenhitük óriási megerősítést nyer akkor, amikor a 3000 svéd katona több nap után is képtelen bevenni, és végül feladja ezt a harcot, képtelen bevenni az alig 200 ember által védett csenztohovai kolostort.
Hát igen, ez örök rejtély marad, de lehet, hogy azért elgondolkodható az, hogy a fegyverek vagy az imának van nagyobb ereje. Én azt hiszem, hogy ebben az esetben az imádságnak volt itt a fontosabb szerepe. Te is így látod?
Mindenképpen, hiszen van még azért olyan történelmi és hithez is köthető esemény, ami a lengyelek számára nagyon fontos, és Csenztohova válik különleges központtá ezáltal. A kolostorban őriznek egy Mária képet, amely a legendák szerint Szent Lukács evangélista által lett készítve, de a kutatások azt mutatják, hogy a 6.-7. században készülhetett, igazából egy egyszerű deszkalapokra festett Mária a kis Jézussal képről van szó. Szintén a 17. században járunk, amikor rablók támadják meg a csenztohovai kolostort, és a náluk levő eszközökkel megsértik a kegyképet. A Mária arcán több vágás is keletkezik, és ezt a későbbiek folyamán sem javítják ki, illetve azóta is minden egyes másolat, amikor készül egy kegykép másolat, akkor így a több vágásnyommal együtt ábrázolják Máriát ezeken a kegykép másolatokon. néhány tíz éves történelmi eseményről van szó, akkor, amikor Visinszky bíboros bebörtönzéséről beszélhetünk, ugye a lengyel kommunizmus idején börtönzik be a bíborost, akinek a lengyelek most nagyon örülnek annak, hogy a pápa elfogadta, hogy csodás gyógyulás történt Visinszky bíborosnak a közbenjárására, várható a bíboros boldog avatása. És amikor őt bebörtönzik a kommunisták, akkor minden este égő gyertyát tettek ki a lengyelek, imádkozva azért, hogy a bíboros kiszabaduljon, és ezt a szokást azóta is minden este 9 órakor egy imádság keretében megtartják, most már több tíz éven keresztül itt a Csenszlovaik egy helyen.
Egy rövid gondolat erejéig térjünk vissza Lengyelországból Magyarországra. Említetted, hogy itt a közelünkben Pálos-Szentkúton is van egy kisebb központja a pálos szerzeteseknek. Én azt láttam pár héttel ezelőtt, jártunk arra is, bementünk oda is. Azt látom, hogy nagyon intenzíven terjeszkednek, építkeznek, és komoly közösségi élet kezd kibontakozni. Amennyire én tudom, a pálosok körül mindig pezsgett a levegő jó értelemben, hiszen hitük, lelkiségük, az emberekhez való közeledésük, a kapcsolatteremtésük az mindig példaértékű volt. Te is így értékeled?
Marian atyával történt találkozás is. Egy teljesen egyszerű és nagyon szerény embert láthatunk Marian atyában is, aki ugye Lengyelországból érkezett most hozzánk, és úgy gondolom, hogy akár az itthoniak, akár a határon túli, de magyar pálos szerzetesek igyekeznek megtartani minden olyan történelmi értéket, amellyel ugye most már 1250 óta ők maguk is rendelkeznek, a magyar kereszténység rendelkezik, és próbálnak építkezni, de persze nem csak épületekben, arra szükség van, hiszen egyre nagyobb közösség az, akit ők át tudnak ölelni, és tudnak jó kapcsolattal maguk köré építeni, hanem az épületek építése is ugye azért szükséges, mert egyre nagyobb hívő közösség az, aki velük együtt van imában, és akár a közösség és kulturális programokban is.
Hát áldást kívánunk a munkájukra mindenképpen, és néhány percnyi zenehallgatás után egy kis időre még visszatérünk a beszélgetéshez.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a rádió hallgatóit. Volt már szó pálosokról, a 250 éves kiskohalasi fő plébánia templomról, a lengyel vendégről. Október 6-a torlottak itt az események meg a megemlékezések.
Az idei október 6-a Kiskunhalas számára két különlegességgel is bírt. Az egyik a történelmi október 6-a, amikor az aradi vértanúkról beszélhetünk. Ugye különleges helyzetben van Kiskunhalas, hiszen Torma Jánosnak köszönhetően egy monumentális történelmi tabló van jelen itt a Város Múzeumában. Az aradi vértanúk kivégzését ábrázoló óriási festmény. Ennek a jelenlétében mondott emlékező beszédet dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter itt Kiskunhalason. Ezen az eseményen megjelent a lengyel-magyar barátságra való tekintettel meghívásunkat elfogadva dr. Jerzy Snopek úr, Lengyelország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, ő sem először jár egyébként Kiskunhalason, illetve az egyházközség különleges jubilómi eseményére érkező Marian Adam Valigóra atya is. A három különleges vendég a Torma János Múzeumban vett részt ezen a megemlékezésen, illetve helyezték el az emlékezés virágait és koszorúit. Ezt követően vettek részt a Szentmisén, amelyet ugye magyar nyelven mutatott be a lengyel páros szerzetes, és ami még különlegessége volt ennek az eseménynek, hogy miniszter úr személyes közbenjárásának köszönhetően mind a múzeumi megemlékezésen, mind pedig a Szentmisén közreműködött a Magyar Honvédség Hódmezővásárhely helyőrségi zenekara. 25 fővel voltak, jelentették az ünnepi szentmisét is, emelkedetté, és egy nagyon szép hangversenyt adtak még a szentmise után mindazoknak, akik részt vettek ezen az eseményen. A szentmise még egy plusz különlegességgel bírt, hiszen 1994-ben történt Márián atya pappá szentelése. A 25 éves évforduló ilyenkor azzal telik egy atya életében, hogy abban az esztendőben, amikor a 25. évet ünnepli, akkor az ünnepi szentmiséken ezüst misés áldást ad, és hát az azt jelentette a mi esetünkben, hogy az a sok száz hívő, aki jelen lehetett ezen a szentmisén, családostól 4-5-ös kisebb csoportokban járulhatott a lengyel atya elé, és mindenki úgymond személyesen is áldást kapott tőle.
Akkor ez egy különleges alkalom volt ilyen szempontból is. 250 év az jelentős idő. Milyen megemlékezések, vagy milyen események kapcsolódnak még itt a egyház életében ehhez az alkalomhoz?
Hozzi Zsolt plébános atya kezdeményezése, hogy valamennyi ilyen eseményre meghívja azokat az atyákat, akik innen Kiskunhalasról származnak, itt születtek, de most már máshol teljesítenek szolgálatot, illetve azokat is, akik nem kiskunhalasi származásúak, de valamikor itt akár káplánként, akár plébánosként szolgálatot teljesítettek. Tegnapi nap során is szép számmal érkeztek azok az atyák, akik vagy itt teljesítettek szolgálatot, vagy pedig kiskunhalasi származásúak. A következő időszakban talán január az, amit most biztosan tudhatunk, január végén az eukarisztikus világkongresszusra készülve Kiskunhalasra fog érkezni az eukarisztikus kongresszus előtt országjárásban járó missziós kereszt, amelyen számos magyar szentnek az ereklyéje található, és péntektől vasárnapig egy hétvégét lesz itt Kiskunhalason, és arra készül az egyházközség, hogy számos lelki eseményt tud majd ehhez a missziós kereszt arándoklatához kötni majd. Több kiskunhalasi fiatal gyermek készül arra, hogy jövő szeptemberben Budapesten az eukarisztikus világkongresszusnak az eseménye keretében lehessen majd első áldozó. Óriási élmény lehet majd a gyerekeknek az, hogy sok ezer gyermekkel együtt járulhat először szent áldozáshoz majd a budapesti szentmisén.
Hát lehet, hogy akkor visszatérünk majd egy újabb beszélgetésre, gondolom, hogy valamilyen módon érintett leszel majd ezekben az eseményekben. Nagyon szépen köszönöm, hogy erre a néhány percre leültünk és beszélgettünk. További szép napot, jó munkát, jó rádióhallgatást kívánunk, viszont hallásra.